Teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk, Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai napon az EGRI Szent Hedvig Kollégium ima csoportja vezetett. Ha tehetik, maradjanak rádiónk hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Együtt állt két Dzsakartában a hit nevében elkövetett erőszak ellen és a bolygó védelméért az indonéziai látogatáson tartózkodó Ferenc pápa és az Isztiklal mecset nagyimámja. Dél-Kelet-Ázsia legnagyobb mecsetében az Indonéziában hivatalosan elismert hat vallás, az iszlám, a buddhizmus, a konfucianizmus, a hinduizmus, a katolicizmus és a protestantizmus képviselői vettek részt a Szentatyával a vallások közötti találkozón. A mecsetet az indonéziai vallásszabadság egyik szimbólumaként emlegetett barátság alagútja köti össze a szomszédos katolikus székesegyházzal. Ferenc pápa 2019-ben a Perzsa öböl országaiban tett látogatásán az Al-Azhar mecset nagyimámjával írta alá az emberi testvériségről szóló békenyilatkozatot. Magyarország és Kuvait a kétoldalú együttműködés további fejlesztéséről egyezett meg több területen is, jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter Kuvait városban, miután ottani miniszterekkel tárgyalt. Szijjártó Péter ismertetése szerint aláírtuk a kibervédelmi együttműködésről szóló megállapodást, hozzátéve, hogy Magyarország ezen a területen nemzetközi hírnévre tett szert. Megállapodás született a diplomáciai akadémiák közötti együttműködésről, aminek keretében csereprogramokat fognak hirdetni, valamint a kulturális együttműködésről, amely lehetőséget biztosít majd a magyar kultúra, zene és irodalom megismerésére a kuvaitiak számára. Nagy Márton a világ vezető akkumulátor újrahasznosítóinak vezetőivel tárgyalt Kínában, tájékoztatott a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárcavezető pekingi látogatásának egyik kiemelt célja az akkumulátor újrahasznosító technológiával rendelkező kínai vállalatok megismerése és lehetséges magyarországi befektetéseik megvizsgálása. A megbeszélések során a felek értékelték az elektromos járműiparhoz kapcsolódó akkumulátoripar nemzetközi helyzetét, valamint megvitatták az ágazat előtt álló kihívásokat és a zöld átállásban rejlő gazdasági lehetőségeket. Júliusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyársadat szerint 3,3, naptárhatástól megtisztítva 2,5%-kal bővült az előző év azonos időszakihoz képest, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 3,8%-kal nőtt, az üzemanyagok esetében viszont 6%-kal csökkent az értékesítés. Az adat lényegében nem változott az előző hónaphoz viszonyítva. A magas jövedelemmel rendelkezők megtakarítanak és külföldön fogyasztanak, a középréteg és az átlag alatti keresők pedig elsősorban lakásvásárlásra költik a pénzüket, miközben az is megfigyelhető, hogy a lakosság az áruk vásárlása helyett a szolgáltatások és turizmus iránti keresletét növeli, értékelt a Nemzetgazdasági Minisztérium. Szeptember elejére az aszálykárra bejelentett területek nagysága elérte a 390 000 hektárt, mondta el az agrárminiszter a 37. bábolnai gazdanapok megnyitóján. Nagy István hozzátette, a kukoricatermést 235 000 hektáron, a napraforgót 125 000 hektáron érinti az aszály. A délalföldi 160 000 hektáros bejelentés pedig jól mutatja a régió különös sérülékenységét, ahogyan ez 2022-ben is tapasztalható volt. Megérkezett a Magyar Honvédség Vitéz-Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár bázisára Kecskemétre az első Brazíliában gyártott magyar KC-390 Millennium katonai szállító repülőgép. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter hangsúlyozta, Magyarország békepárti és a kormány elkötelezett a béketeremtés, illetve a béke megőrzése mellett. Ehhez mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy erős, stabil, megbízható eszközök álljanak a Magyar Honvédség rendelkezésére. Oroszország nem utasítja el a gáz tranzitját Ukrajnán keresztül, ám ha Kijev ezt megtagadja, Moszkva nem kényszerítheti rá, jelentette ki az orosz elnök a Vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon. Vlagyimir Putyin arról is beszélt, szerinte fordulat történt Kurszban, elkezdték kiszorítani onnan az ukrán fegyveres erőket. Mind élőerőben, mind haditechnikában nagy veszteségeket szenvednek el az ukránok, ami a harcképességük elvesztéséhez és fontos frontszakaszok összeomlásához vezethet, mondta. Az ukrán parlament jóváhagyta Andrij Sibihát új külügyminiszterként, miután elődje Dmytro Kuleba lemondott. Sibiha korábban 2016 és 19 között Ukrajna törökországi nagyköveteként tevékenykedett. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég a folytatásban, de egyre szaporodnak majd felettünk a fátyol és gomoly felhők, kis eséllyel kialakulhat zápor, zivatar, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, délután aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó. előadó, számos vonzó helyszín.
Arts Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az Ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Arts Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arsz-sacra.hu weboldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
A régió sportja.
A DVTK labdarúgó csapatának korábbi vezetőedzője Tomislav Sivic újra a szerb labdarúgásban vállalt munkát. 31. alkalommal szurkolhattak a roncsderbi rajongói a 60-i strandfürdő melletti területen kedvenceiknek. Távozott a nyíregyházi kosárlabda csapattól Bús Iván. Vízi komplexum és strandépő Kazincbarcikán. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A DVTK labdarúgó csapatának korábbi vezetőedzője Tomislav Sivic, aki 2013 és 15 között 55 NB1-es bajnokin irányította a pirosfehéreket, és 2014-ben Magyar Kupa döntőig vezette a diósgyőrieket, újra a szerb labdarúgásban vállalt munkát. Az 58. születésnapját ünneplő szakember a szerb élvonalban szereplő Novi Pazar vezetőedzőjeként dolgozik, miután Nikola Trajkovicstól megvált a klub azok után, hogy a bajnokságban 5 forduló után csak 4 pontot gyűjtött az együttes. 31. alkalommal szurkolhattak a roncsderbi rajongói a 60-i strandfürdő melletti területen kedvenceiknek. A Rodeo kupát a német származású Alexander Kopf vitt el. A részletekről Márkus Norbertet, az Újszerű Technikai Sportok Egyesület elnökét Fekete Gábor kérdezte.
Kemény kihívásoknak kellett eleget tenni akár a sportolóknak, akár a bíróknak, akár nektek, mint szervezőknek. Hogy sikerült ez a 31. szervezés?
Hát valóban az időjárás az egy kis kihívás elé minket, de megoldottuk. Én is aggódtam, egy picit féltettem a bírókat és a versenyzőket is, mert egy kevésbé ilyen forró napon is nagyon meleg tud lenni a versenyfelszerelésben autóban a versenyzőknek. A pályabírók pedig azért ott vannak a nyitott részen egész nap, és húzós. De megoldották a fiúk.
Tehát ez volt az a része, ami az időjárás viszontagságait illette, és beszéljünk akkor a szervezésről. Nagyon sokan vettek részt, hányan vettek részt ezen a versenyen, hány országból érkeztek, milyen futamok voltak, Norbi?
88 nevezőnk volt, versenyzőink külföldről csak Németországból voltak, de ők 13-an, viszont jöttek azt hiszem Luxemburgból is, roncsderbisek, nem versenyezni, hanem így látogatóként is. Németországból is jöttek nézőink. Az egyik család például 20 éve járt itt utoljára, akkor versenyeztek, és évről évre nézik az interneten, hogy működünk, hogy milyen jó hangulat van, milyen jó az egész, és összekapták most a családot, és eljöttek újra megnézni.
Milyen volt, hogy értékeled? Mondjuk az eddigi évekhez viszonyítottan, mert azért több mint 3 évtized, azért ez 31. volt. Hogy értékeled, hogy évről évre milyen feladatok, kihívások elé állít benneteket a szervezés?
Hát nagyjából különösebb kihívás nem szokott lenni. Egész flottul megy mindig a rendezést. Mindenki tudja ezt, ugye többször is kiemeltem már, hogy nagyon jó háttérmelósaink vannak a csapatban, és mindenki tudja a dolgát, és tök gördülékenyen, simán meg tudjuk csinálni a rendezvényt.
Kik vehetnek ezen részt? Mik azok a feltételek, amely alapján engeditek őket ringbe szállni?
Hát most már évek óta ugye az Európa-bajnoki futamokat ugye csináljuk, és ez mellett jó pár éve már meghívásos versenyként rendezzük ezt a versenyt, és nem túl sok kritérium van, tehát kell egy jogosítvány, kell egy úgy megépített autó, ahogy az elő van írva.
Mi az, hogy elő van írva? Mit kell a megépített autónak teljesíteni, hogy kinézetre megfeleljen a versenyre?
Hát kategóriától is függ, de igen? Egy elég aprólékos építési rajz van, meg egy leírás a könnyű autókhoz is, meg a nehézhez is.
A tétje ennek az egész versenynek egy kupa, tulajdonba került, mégpedig német tulajdonba került, igen. Elvitték a trófeát.
Ez a Rodeo kupa volt, és igen, ez most egy német kézbe került. Egyébként hozzáteszem...
Nyugodtan nevezzük néven, ki vitte el a trófeát.
Alexander Kopp kinyerte. Egyébként, ha már nem Magyarországra került, szerintem egész jó helyen landolt ez a kupa. Az elmúlt években azért nagyon sokszor itt maradt Magyarországon, és most egy hatalmas, gyönyörű szép kupát vett az Egyesület erre a megmérettetésre, és a nemzeti kollekcióból választottuk ki, úgyhogy nagyon szép piros-fehér-zöld festés is van rajta, azért ott lesz a magyar zászló a gyűjteményében.
Távozott a nyíregyházi kosárlabda csapattól Bús Iván. A Hübner Nyíregyháza csapatkapitánya az előző szezonban kulcsember volt klubjában. Most őt hallják.
Haza igazoltam, tavaly a Phoenix Ford csapatában voltam, és nyáron is azért most alatt fel több kiló kellett érni is, illetve sajnos gerincsérm, még nekem ilyen nagyon régi dolog volt, az kiújult, így nekem az egész felkészülés is szinte teljes egészében kimaradt, illetve hát csak a derekammal tornáztam. Emiatt nagyon nehéz volt belerázódni is, nehéz volt felvenni a ritmust, illetve nagyon rosszul kezdtük a szezont. Persze, ahogy a csapat jobb formában rendült, úgy éreztem, hogy én is jobb formában rendültem, utána, illetve a légiós cserével már teljesen más arcukat mutattuk a második fél évre. Jó formába kerültem a szezon közepétől kezdve, vagy inkább ott a negyedik-ötödik fordulótól elkezdve. Hozzáteszem, hogy nagyon feküdt nekem, és jó volt az egész szisztéma, amit Merimmel játszottunk. Sok terület volt, illetve megint a második fél évben, amikor jött Ervin, ő is nagy segítség volt nekem, hogy kicsit le tudott venni terhet a vállamról, irányítói feladatokat is, és ketten tudtuk szervezni a játékot. Úgyhogy úgy gondolom, hogy jó szezon futottam. Budapestre visszaköltözök megint. Igazából a két évvel ezelőttinél mondtam, hogy az A-csoportos játékkal szeretnék felhagyni, ezt továbbra is tartom, és nem igazán számoltam azzal, vagy nem szerettem azzal számolni az a lehetősége, hogy ki fognak esni a fiúk, és miután ugye kiestek, jött a megkeresés, és nekem sem úgy alakult akkor, mi Budapesten az életem, ahogy elterveztem volna, és hazajöttem, de nem terveztem már hosszú távra, ezt utólag itt el is mondhatom, és most is szeretnék vissza Budapestre, ugye most már civil pályán több mint valószínű, hogy már el tudok helyezkedni, és mellette még pláne egy ilyen szezon után, amikor azt mondom, hogy jó formába kerültem, meg dicsértek is sokat, nem tudnám, meg nem is szeretném azért így elvágni hirtelen, úgyhogy mindenféleképp fogok keresni a mi csapatot Budapesten, vagy a környékén, hogy mit, azt még talán nem tudom pontosan.
Vízi komplexum és strandépül Kazincbarcikán. A beruházásról Szitka Pétert, Kazincbarcika polgármesterét hallják.
Valóban onnan kezdeném, hogy alapvetően az úszoda kérdésköre, mondjuk 10 évvel ezelőtt egy nagyon élénk közéleti téma volt, mert sokan használták az uszodát, nagyon népszerű volt, de a kor követelményeinek műszaki állapota, jövője nagyon erősen kérdőjeles volt, és mi is, az egyesületek, sportolók, mindenki közösen kereste azt a megoldást, hogy hogyan lehet megoldani azt, hogy az utánpótlásnak, tehát a vízilabdásoknak és az úszóknak, de a köz számára is egy olyan uszoda valósuljon meg Kazincbarcikán, ami azt gondoljuk, hogy egyedülálló, azt gondoljuk, hogy egyébként hosszú távon gazdaságosan fenntartható, és egy olyan kis ékszerdoboza lesz ennek a városnak, ami hosszú távon gyakorlatilag egy olyan értéket is ad ennek a városnak, amely azt gondoljuk, hogy az egyébként is nagyon jó megítélését tovább emeli. És nagyon sokat beszéltünk róla, nyilván maga a konstrukció, amíg megszületett, magukat a támogatókat megszerezték hozzá, megszereztük közösen hozzá. Ugye a Borsodken van a támogatása, közös együttműködési dokumentumok aláírása, tehát ennek egy hosszú folyamata volt, és a város lakói is érezték azt, hogy ennek akkor lesz egy, mondjuk úgy, valóságos tartalma, amikor már materiálisan, tehát hogy fizikálisan igazából megfogdossák az emberek, és látják, hogy kinő a földből, hiszen már hosszú-hosszú évek óta csak beszélünk róla, papírokat mutatunk, de most a bejárások kapcsán azért látszik és visszatükröződik az arcokról az a megelégedés és az a nyugalom, amely gyakorlatilag a kivitelezőnek, a megrendelőnek, nekünk, mint városvezetőknek is egy ilyen biztonságot ad, hogy jó az irány, hiszen egy olyan komplexum építése valósul meg, hát mint valami kisebb csoda. És ez az, ami azt gondolom, hogy az első olyan üteme, amely kapcsán az a hosszú-hosszú évek alatt lévő munka, amiben nagyon sok szakembernek, nagyon sok mindenkinek benne van a munkája, most elkezd kicsúcsosodni, és egy ilyen elismerésben, adott esetben lájkokban és nagyon pozitív visszajelzésekben is megnyilvánul már most a közösségi médiában, beszélgetésekben is, és mindenhol a városban. Az egyesületi körökben, a tervezőnél, és valóban az odalátogatóknál is talán az első, ami megfogja az embert, az magán a helyszín. Mert a vízikomplexum nem csak abban egyedülálló, hogy ugye egy 50 méteres medencéhez két tammedence, ami már kezd ritka lenni egyébként, pláne itt Észak-Kelet-Magyarország vonatkozásában. Ehhez majd a későbbiekben egy kültéri medence, ehhez egy rekreációs rész, ehhez lelátó, tehát ez így egyben, egy helyen, nagyon-nagyon ritka metszet, és ennek a sportszakmai és a közszámára is fontos értékén túlmenően maga az, hogy milyen millióbe került behelyezésre tulajdonképpen ez a komplexum, az valóban egy non plus útra, tehát még nagyobb értéket ad neki. Tehát az, hogy kinéz az ember a lelátóról, vagy a medencéből kiszállva kinéz, és ott a csónakázó tavat, a ligetes részt, az erdőt, tényleg azt a nyugalmat, és persze messzebbről már a várost is látja, ez egészen különleges hangulatot ad magának a létesítménynek, és ez az, ami azt gondolom, hogy maga át a bejáráskor is az odalátogató városlakókat is első körben megfogta, hogy nem csak fotón néz ki ez nagyon jól, hanem ez élőben is azért azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagyot mutat. Fontos volt az, hogy maga a létesítmény későbbi fenntartása, ugye az egyesülettel, a finanszírozókkal és maga az önkormányzattal gazdaságosan kiszámítható legyen, ami azért lássuk be, manapság ugye az energiapiacot tekintve, meg ami az elmúlt években is történt, azért ez egy nagyon nehéz feladat, de minden olyan dolgot igyekeztek beépíteni magába a rendszerbe, maga a műszaki tartalmába ennek a létesítménynek, ami egy gazdaságos hosszatávú működtetésre irányozza elő ezt a vízikomplexumot. És ezen túlmenően van az, hogy maga a millió is, hogyha az ember belép, akkor milyen. És nagyon örültem annak, hogy mint a Borsodken Van Hoának, mind egyébként a vízisportot megtestesítő delfineseknek, ott a vezetőségnek és tagjainak is, és mind a városnak a brandje igazából szintén egy közös metszetet tud találni ebben a létesítményben, hiszen az újdonság ereje, a színessége, a praktikumai, maga a leegyszerűsített formái valóban egy olyan milliót adnak a létesítményen belül, ami egyedülálló.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, az elégia a líra műfajának az ókor óta ismert műneme, a szomorúság emelkedett hangú kifejezése, a bánat költészete. A 20. század legnagyobb magyar elégia költője Tóth Árpád. A szomorúság olyan egyértelműen jelenik meg költészete nagyobbik részében, mint keveseknél. Ez a bánat azonban pompás, zeneien zengő, gondosan csiszolt formában nyer megfogalmazást. Mai összeállításunkban az ő verseiből hallanak válogatást. Dunai Tamás, Fehér István, Kézdi György, Ladányi Ferenc, Mensáros László, Tímár József és Végvári Tamás előadásában. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Turi Sarolta.
Elég jö egy rekettye bokorhoz. Elnyúlok a hegyen, hanyatt a fűbe fekve, s tömött aranydíszét fejem fölé lehajtja a csónakos virágú, karcsú, szelíd rekettye, sok-sok ringó virág, száz apró légisajka. S én árva óriásként nézek rájuk, s nehéz szívemből, míg felér bús ajkamra a sóhaj, vihar már nékik az, váratlan sodrú vész, s megreszket az egész szelíd aranyhajóraj. Boldog, boldog hajók, vidám lengők a gazdag nyárvégi délután nyugalmas kék legén, tűrjétek kedvesen, ha sóhajjal riasztgat a lomha óriás, hisz oly borús szegény. Tűrjétek kedvesen, ha lelkének komor bányáiból a búvihedere kereng fel. Ti nem tudjátok azt, mi mondhatatlan nyomor aknáit rejti egy íj árva szörny, egy ember. Tiringtok csendesen, s hűs ezüst záporok, s a sűrű napsugár forró aranyverése gond nélkül gazdaguló mélyetekig csorog, méz s illatrakománnyal teljülvén gyengerése. Ti súlyos, drága gyöngyként a hajnal harmatát gyűjtitek, s nem bolyongtok testetlen kincs után, sok lehetetlen vágynak keresni gyarmatát, az öntudat nem űz, a konok kapitány. Én is hajó vagyok, de melynek minden ízét a kínok vasszöge szorítja össze testé, s melyet a vadhajós őrült utakra visz szét, nem hagyva lágyöbölben ringatni búját resté. Bár fájó szögeit már a léten túli lét titkos mágnes hegyének szelíd deleje vonza, a néma szirteken békén omolni szét, s nem lenni zord utak hörgő és horzsolt roncsa. És hát a többiek, a testvéremberek, e hányódó, törött vagy undok kapzsi bárkák, kiket komisz vitorlák vagy bús vértengerek rettentő sodra visz, kalózok s könnyes árvák. Ó, a vér s könny modern özönvizébe vetve, mi szörnyű sorsa sok szegény ember hajói. Tán mind elpusztulunk, s nincs, nincs közöttünk egy se, kit boldog Ararát várhatna, tiszta Noé. Tán mind elpusztulunk, s az elcsitult világon csak miriád virág szelíd sajkája leng. Szivárvány lenne a fűben, szivárvány fenn az ágon, egy néma ünnepé, ember utáni csend, egy boldog remegés, és felpihek sóhajtva a fájú ősanyag. Immár a kínnak vége. S reszketve megnyílik egy lótusz szűzi ajka, s kileng a boldog légbe a hószín szárnyú béke.
Isten oltó kése. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád, bordáim közt próbáid éles kését megáldom, s mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál, mert még szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom, és győztes távolokba néz, könnyekkel szépült orcád, fényű arcom. Gesztenyefa pagoda. Mint halk csapatban szürke nyest, A hegyre kúszik már az est, s a bokrok alján meglapul. Itt-ott egy-egy halkfény kigyúl, s a vakbozóton átremeg. Lámpák, vagy bús állatszemek. Kék fák közé most tihervelem, hol minden árny és rejtelem, és minden vémtörzs mély csoda. Nézd, gesztenyefa pagoda, lombja mélyén egész sereg zegzúg, mint száz szentélyüreg, s bent apró virágoszlopok halvány ivor színe lobog. Üljünk le itt a szent helyen, öledbe hadd tegyen fejem. Agyamban alszik gond, szitok, most áhítatot áhítok, szárnyat, röpítőt és puhát, levetni a búst, testcsuhát, nehéz szívem elejteni, a fájó ént felejteni. Így, így. Tedd főmre most szelid, halk Veronika kezeid. Ne bánt, hogy szól már a kuvik, s hogy már a hold is elbuvik. Csak ringas, lágyan, csöndesen, míg jő majd halkan, könnyesen az ébredés, mint bús, csodás, furcsa, ámult feltámadás.
Lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött-e fény. Jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezredéve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel, s bús testemmel rokon elemekről ad hírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem, mi ős búd zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjen, s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam. Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem. Ó, jaj, az út lélektől lélekig. Küldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űr lakik.
boldogság. A zöld gyepről kék füstöt eregett sötét fenyők fölé piros parázs. Csengőt egy pásztor csöndes nyája ráz. Van még boldogság. Istenem, lehet. Békén görbül botjára a gubás. Így mozdulattal nézte őse rég Betlehemben Mária gyermekét, s egy messzi bölcsőn felsírt már Judás. Jaj, minden üdvünk búval viselős, az ifjú ágon boldog alma kél, de százezer mérföldről már a szél elindult, melytől zuhan a gyümölcs. Várj, enyhe perc, teleszívom tüdőm, s a csenden át úgy rémlik, csendesen egy percre most megállt szemközt velem halálom, mely közel a bús idő.
Órán. Magam vagyok. Nagyon. Kicsordul a könnyem. Hagyom. Viaszos vászon az asztalomon. Faricskálok lomhán egy dalon. Vézna szánalmas figura én. Én. S magam vagyok a föld kerekén. Egy beszédek felé. Még van, hogy bennem horgadozva, fájva dalindul, sír a kedvem száraz fája. Csöndes cigány, megpengetem a nyűt, búsegedűt. De haj, ez már nem az az ifjú bánat, mely csupa kéj volt, s édesedve támadt, mint holt sütötte halk hang szerenát, szűrt szerenát. Ebből immár alig lesz édes ének, üdvözletül a költő édesének. Nehéz hang érdesíti itt amott a futamot. Végfüstölőszert, lágy rímet halomba, hasztalan szórok lobogni dalomba. Serceg vegyulnak, dérvert venyigék, a tört igék. Ökörnyál csillog künn az őszi aljban, egy-egy deres szál csillog már a hajban. Elszállt az élet, a nóta se hű, vénhegedű. De ne bánt, ha már nem tudod a régit. Sírd az újat. Ó, az is kielégít. Nem édes, nem tüzes, nincs benne báj, de jó, ha fáj. Bár hangja dadogóbb, és fénye ritka, de érzed, mélyebb, s érzed, több a titka. S nem csak magad fájsz benne, de a tág egész világ. S mintha olykor a gyarló földi dalban hangját próbálná halaványan, halkan, valami égből üzent messzi, szép, hegyi beszéd. Ne bánt hát, hogyha horgadozva, fájva dalokba kezd a kedved száraz fája. Lelkem, csöndes cigány, pengesd a nyűt, vén hegedűt.
Isten törött csellója, hallgatok. Én csönd vagyok, itt ne keresd zenét. Olyan vagyok én ebben a világban, mint az a gordonka, amelyet láttam egy szép úri szobában a sarokban. Húrjai elpattantak, a nyakán gyászfátyol volt átvetve néma flór, s mégse volt érzelgős tárgy. Némi por fette már, megbékélt évek pora. Oly fájdalom volt rája írva, melynek már csöndje a szent, mint a remetének, ki elfelejtett beszélni az évek magányában, s cellája küszöbén, míg elkallódott életébe réved, már nem emlékszik régi bánatára, csak mintha némi finom, messzi pára vérezné be a dús alkonyatot, és tenné szebbé, isteni titokká, melyhez nem illik más, csak némaság. Üvölcsön hát a szájas sokaság, Isten törött csellója, hallgatok.
Jó éjszakát! Falon az inga lassú fénye villan, oly tétován jár, szinte arra vár, hogy ágyam mellett kattanjon a villany, s a sötétben majd boldogan megáll. Pihenjünk! Az álomba merülőnek jó dolga van. Megenyhül a robot, mint ahogy szépen súlya vész a kőnek, mit kegyes kéz a mély vízbe dobott. Pihenjünk! Takarómon pár papírlap, elakadt sorok, társtalan rímek. Megsimogatom őket halkan. Írjak, és kicsit fájón sóhajtom. Minek? Minek a lélek balga fényűzése? Aludjunk. Másra kell ideg s velő, józan dologra, friss tülekedésre, és rossz robotos a későn kelő. Mi haszna, hogy papírt már jó egy párat beírtam? Bolygott rajtuk bús kezem, a tollra dőlve, mint botra a fáradt vándor, ki havas pusztákon megyen. Mi haszna? A sok tévetek barázdán hova jutottam, és ki jött velem? Szelíd dalom lenézi a garázdán káromkodó és nyers dalú jelen. Majd egyszer, persze, máskor, szebb időkben, tik-tak, ketyeg, vén, jóköltő, vigasz, majd jő a kor, amelynek visszadöbben felénk szíve, láttak. Igaz. Igaz. Falon az inga lassú fénye villan. Aludjunk vagy 100 évet csöndben át. Ágyam mellett elkattantom a villanyt. Versek, bolondság. Szép jó éjszakát!
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallottak Tóth Árpád műveiből. Előadták Dunai Tamás, Fehér István, Kézdi György, Ladányi Ferenc, Mensáros László, Tímár József és Végvári Tamás. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Turi Sarolta volt. Elhangzott adásunkat jövő héten pénteken megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Esti mese.
Kedves gyermekek, ma este Berg Judit Rumini Datoja parton című hangjátékának 19. részét halljátok.
Mikor Elbán herceg bemutatkozott, Herdál király szeme kitágult a rémülettől. Biztosra vette, hogy álombeli unokaöccse bosszúért liheg, és azért jött, hogy az életére törjön.
Nem azért jöttem, hogy kardélre hányjalak. Már azt is megérdemelnéd. Azért vagyok itt, mert pusztulás fenyegeti az országot, és ezt mindenképpen meg kell akadályoznunk. Szövetséget ajánlok neked, mert az ellenséget külön-külön se te, se én nem tudjuk megfékezni. Örülök, hogy így egyetértünk. Nem bánom. Kiveszem a szádból a zsebkendőmet, de légy szíves, ne kezdj rögtön ordibálni. A csapatom megszállta a palotádat, átvettük az irányítást, fölösleges minden szó. Csak nevetségessé tennéd magad.
Elbán röviden elmesélte, amit az illaberekről, Metamorról, a sötétség urairól és a gyanúsan gyülekező denevér csapatról tudott.
Mi hamarabb egyesítenünk kell minden erőnket, és leszámolni Metamor növekvő hatalmával.
Nyugodjál meg, fiacskám! Minden kölyök tudja, hogy az illaberek időtlen idők óta lakatlan. Varázslók pedig épp úgy nem léteznek, mint sárkányok, világító kövek vagy a mesebeli fortuna bogár.
Te is láttad, hogy az elmúlt hónapokban többször elsötétült az ég.
Azt a csillagászaim utólag mind megjósolták. Részeges napfogyatkozás a neve, vagy mi a csoda. Világosan megmondták, hogy erős manapság a nap visszafelé sugárzása. Időnként kilövi a napsugarakat, máskor visszaszívja. Pontosan úgy tesz, mint az uralkodók a döntéseikkel.
Rendben van. Ne higgy nekem, ha nem akarsz. De hívd ide a hadsereget parancsnokát, és utasítsd, hogy álljon rendelkezésemre. Talán még nem késő hadat üzenni Metamornak.
Meg mit nem? Gyógyszerre van szükséged, nem katonákra.
A herceg finom mozdulattal szorított egyet a sétapálcán, figyelmeztetve nagybátyját az erőviszonyokra.
Gyerünk, szólítsd a hadvezéred! Itt leszek a hátad mögött. Ne próbálj segítségért kiáltani.
Elbán herceg a baldahin leomló függönye mögé húzódott, de mancsával erősen szorította nagybátyja sejem pizsamáját.
Ahó, ajtón állok!
Az ajtó nyomban feltárult, és az egyik őr dugta be rajta Bamba képét.
Parancsolsz, uram!
Azonnal hívd ide Vegzál admirálist!
Igen, uram! Bulvár Boldizsár is megérkezett.
Hívd be!
Kéretem!
Bulvár Boldizsár azonnal a szobába röppent, szemével kíváncsian fürkészve, vajon hol rejtőzik Elbán herceg. Az ajtó becsukódott. Elbán rögtön előlépett a takarásból, de közben vigyázott, nehogy nagybátyja eltávolodhasson mellőle, és észrevegye, hogy egészen addig egyetlen sétapálcával tartották sakban.
Boldizsár, hallottál valamit egy Metamor nevű varázslóról az elmúlt időben? Herdál bácsi sajnos nekem nem hiszi el, hogy létezik.
Az öreg papagáj biccentett. Nem véletlenül volt a jól értesültségéről híres. Ő hozzá is eljutott már az illaberekbeli mozgolódás híre, tudta, hogy fekete szárnyú denevérek portyáznak az őserdőben, és különös erők uralják a berek környékét. Metamorról is hallott néhány kósza történetet. Herdál lassan kezdte komolyan venni unokaöccse állításait.
Hogy ezt eddig nekem nem jelentette senki?
Uram, te magad némítottad el a hírhozókat. Aki nem kívánatos újsággal szolgált, börtönbe került, téged pedig csak a saját dicsőséged érdekelt.
Hiszen ez felségsértés!
Ez az igazság, bácsikám. Most pedig kihúzzuk a függönyt és körülnézünk. Szeretném innen föntről is látni a várost.
Bulvár Boldizsár kampós csőrével a bársonyfüggöny egyik szárát húzta, Elbán herceg a másik oldalt tette szabaddá. Az ablakon beáradt a felkelő nap vöröses sárga fénye. Elképzelni is nehéz volt, hogy ezt a hatalmas erőt, ezt az éltető fényforrást egy varázslattal igába lehetne hajtani. Egy pillanatig maga Elbán herceg is kételkedni kezdett abban, hogy valóban jó következtetést vont le a sok apró hírmorzsából. Ám a következő percben, mintha csak a herceg bizonytalanságát akarná eloszlatni, zöldes fény villant át az égen, és a nap hirtelen halvány szürke korongá vált. Elbán herceg döbbenten mered Bulvár Boldizsárra. Erre a fordulatra még ő sem számított. Herdál két mancsával takarta el a szemét.
Ezt direkt megrendeztétek, hogy rám ijesszetek, de én nem hagyom magam. Azonnal kérem vissza a napot.
Hamarabb történt, mint vártam. Amint visszatér a fény, össze kell trombitálni Datolya part hadseregét.
Tehetetlenül bámulták a sötéteget, várva a pillanatot, hogy az ég újra világosodni kezdjen. De a sötétség egyre sűrűbbnek és áthatolhatatlanabbnak tűnt. Szinte éjszakai homály borult a világra. Feldúlt, egyenruhás sejem majom rontott a szobába.
De jó, hogy itt vagy, Vegzál admirális.
Felség, most kaptuk a hírt, hogy egy egész hadseregnyi fekete szárnyú denevér tart Lovetta felé. Tartok tőle, hogy támadásra készülnek a főváros ellen. A nap pedig újra elsötétül.
Be sem mutatsz, bácsikám?
Ez itt az unokaöcsém. Jól elbánt velem.
Azzal Herdál király összekucorodott a földön, és csendesen sírni kezdett. Metamor valósággal úszott a boldogságban, mikor rájött, miként tudja a kamandukot varázsereje szolgálatába állítani. Már este eltervezte, hogy az első napokban nem tágít majd a kamanduk mellől, hiszen meg kell győződnie róla, hogy egész nap magában bírja-e tartani a napfényt. Csak amikor már biztos lehet a nagy kő működése felől, akkor fogja személyesen átvenni a koronát Lovettában. Hogy gyorsabban teljen reggelig az idő, elhatározta, hogy visszavonul a varázsszertárába, és végrehajt néhány kísérletet. Ehhez azonban nem volt szüksége segítőkre. Rikit és Rinyát aludni küldte, így már csak Rumini sorsa fölött kellett határoznia. Az egérfiú most már teljesen fölöslegessé vált.
Akkor végzek csak veled, ha már fejemen a korona. Nem zárlak vissza a börtönbe. Nem szeretném, hogy véletlenül megmarjon a tömlözben egy skorpió, és a barátod sorsára juss. Személyesen akarlak elpusztítani.
Igazán kegyes vagy.
Metamor megragadta Ruminit, és elindult a lépcsőn. Balikó a láthatatlanná tévő kalap oltalmában szintén melléjük szegődött. Ahhoz a harmadik emeleti kis szobához tértek vissza, ahol Rumini az előző éjszakát is töltötte. Metamor szélesre tárta az ajtót, így Balikó is könnyedén beslisszolhatott. Metamor lelökte Ruminit egy ágyra, és már ment is volna, de ekkor megtorpant.
Hagyok itt egy kis varást az őrzésedre.
Rumini karjához nyomta a gyűrűt, fennhangon elmormolt egy varázsigét, majd az ajtóhoz lépett.
Zárul most az ajtó, nem léphetsz át rajta, még ha ki is tárják, rabját fogva tartja.
Aztán Metamor rájuk zárta az ajtót és távozott. Rumini rosszat sejtve elindult az ajtó felé, ám ahogy odaért, erős ütést érzett a vállán, akkorát, hogy hátratántorodott, mintha valaki visszalökte volna.
Nem eresz ki az ajtó! Próbáld meg te is!
Balikó rinya farktollával könnyedén kinyitotta az ajtót, és kilépett a folyosóra.
Ezek szerint a varázslat csak rád vonatkozik. Most mit csináljunk?
Nem tudom.
Jobb ötlete nem lévén, Balikó visszalépett a szobába. Becsukta az ajtót, aztán nyugovóra tértek. Ugyan a helyzetük cseppet sem tűnt biztatónak, nem hagyták, hogy úrrá legyen rajtuk a csüggedés. Másnap reggel biztos eszükbe fog jutni valami mentő ötlet. Amikor felébredtek, megdöbbenve tapasztalták, hogy még mindig sötét van odakint. Rumini ásítozott és megpróbált visszaaludni, de sehogy sem sikerült neki. Mardosta az éhség, és cseppet sem érezte fáradtnak magát. Balikó is mozgolódott.
Egyszerűen nem értem. Soha életemben nem ébredtem még fel éjszaka.
Kikukucskáltak az ablakon, de a tornyot övező fák lombjai teljesen elzárták a kilátást. A dzsungel azonban furcsa hangon zúgott. Nem a megszokott éjszakai sustorgás volt ez, amit csak néha tör meg egy-egy rémült madár kiáltása, sem a nappali zsibongás, ami hajnaltól estig megtölti az erdőt, hanem valami furcsa, zavart morgás. Érezhetően ébren volt a világ, minden irányból neszezés hallatszott, de mintha valami tompa rémület telepedett volna a burjánzó ágak közé.
Rumini, szerinted lehet, hogy áthallottunk valami fontosat?
Tartok tőle. Surranjunk fel a toronyba körülnézni.
Jó vicc. Mégis hogy akarsz innen kisétálni?
Sehogy. Rájöttem a megoldásra. Metamor csak az ajtót bűvölte meg, mert eszébe sem jutott, hogy már tegnap leszedtük az ablakról a rácsot. Kimászom a nyíláson, és szépen felkapaszkodom a toronyba. Két emelet összesen, és csupa kiszögelés meg rücsök ez a fal. Sima ügy lesz, meglátod.
És ha észrevesznek a nedevérek? Tegnap több százan lógtak a torony körül.
Ha az történt, amit gyanítok, szerintem egy derevér sincs már a közelben. Te a láthatatlanná tévő kalapban menj föl a lépcsőn. Odafent találkozunk.
Már indultak is. Az árbócmászáshoz szokott matrózfiúnak nem jelentett különösebb nehézséget a sziklatorony meghódítása. 10 perc sem kellett hozzá, hogy felkapaszkodjon a csúcson kialakított teraszra. A kőpárkányra érve óvatosan körülkémlelt, és kis héján lezuhant a döbbenettől. A középső kőoszlop jóval magasabb volt, mint előző délután. Mintha új toldalékkal látták volna el, hogy közelebb kerüljön az éghez. Az oszlop tetején zöldes fényben ragyogva szikrázott a kamanduk. Messziről is látszott, hogy hatalmas erő kavarok benne, szinte szétveti a belézárt fény. Mert hogy az is nyilvánvaló volt, hogy a kamanduk belsejét nem más feszegeti, mint a nap kelepcébe csalt fénye. A fák fölött magasan állt a szürke napkorong, annyi fényt sem bocsátva a földre, mint hol tölte idején a hold. Az állásából ítélve lehetett már vagy 11 óra.
Itt vagy már, Balikó?
Itt hát! Metamor most ment le a lépcsőn, majdnem összeütköztem vele. Eléggé sietett, szerintem hamarosan visszajön.
Akkor itt az idő. Gyorsan le kéne hozni onnan a kamandukot.
Óvatos léptekkel az oszlophoz lopakodtak. Rumini már épp neki veselkedett, hogy felkapaszkodjon a magasba, mikor szinte megbénította a döbbenet. Az oszlop frissen épült felső része felé mutatott némán, mert egy hangot sem tudott kipréselni a száján. Most már Balikó is látta. A kőoszlop toldalékát nem más alkotta, mint Ricardo kővédermet alakja. Magasba tartott mancsal állt az oszlop csúcsán, tenyerében pedig, igen, még egy ismerős alak, Rinya a papagáj szobra tornyosult. Ő egyensúlyozta magasba tartott szárnyaival a zöld fényben izzó kamandukot. Kétség sem férhetett hozzá, nem holmi ügyes utánzatról volt szó, Riki és Rinya Metamor korábbi segítői álltak ott kővé változtatva, hogy testük révén magasabbra nyúljon a kamandukot égbe emelő oszlop.
Kedves gyermekek! Ma este Berg Judit, Rumini Datoja parton című hangjátékának 19. részét hallottátok. Jó éjszakát, aludjatok jól, álmodjatok szépeket.
Te meleg a nyár, forrón süt a nap.
Állni kéne már, vagy egy kis kalap.
De nem
vastag bácsony, hanem könnyű vászon, úgy jó, ha fehér.
És a fejem éppen belefér.
De meleg a nyár, forró süt a nap, árnyék kéne már, vagy egy kis kalap. De nem vastag bársony, hanem könnyű vászon, úgy jó, ha fehér, és a fejem éppen belefér.